Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ferenc Orsi, űrkutatásért felelős miniszter, biztos kezét csókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Kívánok. Hol tart a magyar űrkutatás, hogy eszünkbe jutott, hogy egy negyedik magyar űrhajóst, ugye Farkas Bertalan, Magyar Ibéra, ifjabb Csász Simonyi, vagy ifjabb Simonyi Károly után fölküldjünk a világűrbe. Mondjuk Csász Simonyit nem is mi küldtük fel.
Így van, ő magától, tehát saját magát fizette be, viszont kétszer is volt fenn, és összességében kétszer két hetet, tehát az egy hónap, az egy jelentős ott tartózkodás.
És ez biztos, mert rádiózott magyar hallgatók. Hogyne,
és végzett tudományos méréseket és küldetést. Az a helyzet, hogy a magyar űrkutatás több mint 70 évre tekint vissza, és attól, hogy az elmúlt mondjuk 25 évben méltatlanul kevés hírverés zajlott körülötte, a kutatók és a mérnökök folyamatosan dolgoztak és tették a dolgukat, és mivel ez egy ilyen nagyon jelentős örökség, ezért a világ más részein azért tisztában vannak vele, hogy a magyar kutatók és a magyar mérnökök itt sok mindent alkottak, és jelenleg is benne vagyunk a legtöbb komoly európai ügynökséggel közösen végzett küldetésben és projektben.
De mi tartotta fenn a magyar kutatók működését a napi gyakorlatban? Azt azért finanszírozni kell, ezek hát az emberek igen. Nyilván nem ingyen dolgoznak, ezeknek fizetést kell adni, kutatási területeik vannak, az se két fillér.
Nagyon kemény évtizedeken vagyunk túl, a szakma maga. Ugye a történet úgy néz ki, hogy igazából a Bajzoltán féle holdradar kísérlet és a Tófalvi Gyula féle ionoszonda után a következő nagy állomásunk az az Interkozmosz megalakulása, illetve az abba való belépés, és ez tart egészen gyakorlatilag a rendszerváltásig magyar szempontból, és utána alakul meg a Pungor Ernő miniszter úr vezetésével létre az magyar űrkutatási iroda. Ekkor még a finanszírozás, hát nem mondom, hogy bőséges, de nagyjából megoldott, és témapályázatok útján az állami intézmények támogatásával úgy, ahogy sikerült a projekteket előre indítani, de azért az egy jó jelzés, hogy itt azért minden nem volt rendben, hogy 1992-ben hívták meg az Európai Ügynökségbe Magyarországot a régióból először, és 2015-ben a régióból utoljára csatlakoztunk. Az igazi dráma azonban a 2000-es évek derekán jött el, amikor itt minden érdemi pályáztatást, támogatást és forrást megvontak a területtől, hogy ekkor hogy tudták lelkesedésből és szakmaszeretetből a különféle kutatóintézetek és egyetemek dolgozói, oktatói, mérnökei fenntartani a projektekben való részvételüket, az tényleg a csodával határos, és aztán mostanra tudtunk olyan állapotokat kialakítani, amikor már végre érdemes újra arról beszélni, hogy lehetnek nagyívű terveink. Tehát végtelenül hálás vagyok a magyar szakmának, hogy a nehezebb éveket is túléltek.
Most, hogy az Európai űrügynökségben benne vagyunk, ez pontosan mit jelent? Hogy vagyunk benne? Mit jelent a bentlét?
A PEX projektek keretében úgymond ilyen társult tagként már 2015-öt megelőzően is részt vettünk az Európai űrügynökség projektjeiben. Ez is segített egyébként a szakmának a túlélésben, de 2015 óta úgymond teljes jogú tagok vagyunk, 22 ilyen ország van, és nem mindegyik ország tagja az Európai Uniónak is. Ez fontos kérdés lesz most a Brexit kapcsán, ha lesz még erre időt, térjünk ide-vissza majd. Tehát itt érdekes politikai játéktér nyílik meg. De ez azt jelenti, hogy van egy úgynevezett mandatori kötelező tagdíjunk, amit az ország teljesítményéhez, GDP-jéhez, méretéhez arányosan számolunk ki, és ezt kötelező befizetni a teljes jogú tagoknak. Azonban abból még nem következik, hogy milyen programokban tudunk aztán részt venni. A fontos tudományos és szolgáltatási területek, azok az opcionális programokban válnak elérhetővé, ezekbe is be kell az országot fizetni, de hogy működik az Európai űrügynökség? Ez nem egy olyan világ, ahova mi csak befizetünk, és aztán valami központ majd elosztja, és valami történik vele, hanem érdemben az ország képességeihez, kompetenciához igazítva visszatérítik ezt a pénzt a magyar űrszektorba. Tehát egy minimális költséget levonnak, ez az internal cost, ez egy ilyen 20% körüli, amiből aztán a kurui kilövőállást és az egyéb úgymond rezsit fizetjük mindannyian együtt, hiszen ez egy óriási összeg, de a többi pénzt azt a magyar egyetemek, ipari vállalkozások, cégek visszatérítve megkapják, akik ezekben a projektekben részt vesznek. Tehát ez egy elég értelmes konstrukció, és kifejezetten a szektorfejlesztésre találták ki.
A világegyetemet azt végtelennek tanultuk meg. Mi a különbség?
Véges. Kezdete van is vége.
A csillagászat meg az űrkutatás között?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert óriási. Egyfelől mindkét terület önjogon hatalmas tudományterület, és nagyon komoly tudást igényel mindkét terület művelése. És mindkét terület rendkívül fontos az emberiség számára, azonban máshogy. A csillagászat nagyon messzire tekint, és arról ad nekünk felvilágosítást, ami a kozmológia alapja, az emberi életnek is a kialakulásához vezető útnak a tanulmányozása, hogy hogyan keletkeznek, születnek, halnak meg a csillagok, hogyan viselkednek a galaxisok, a különféle rendszerek az univerzumon belül. Tehát az igazi alapozó fizika az a csillagászatot mindenképpen nagyon komolyan használja. És használ a csillagászat is egyébként űreszközöket, mert nem csak a földfelszínről figyeljük meg a csillagokat, sőt sajnos most már egyre kevésbé, itt majd esetleg a SpaceX tevékenységére, illetve az Elon Musk tevékenységére majd lehet, hogy ki kellene térnünk, de nagyon komoly űrteleszkópokkal az atmoszféra zavaró hatását kiküszöbölve nagyon komoly mérések zajlanak a világűrben. Az űrtevékenység azonban, és az űrkutatás, az egy másik, ezzel baráti, de más terület. Itt arról beszélünk elsősorban, ami minket foglalkoztat, az űreszközök fejlesztése, a naprendszeren belüli hatások vizsgálata, a föld körüli űrszektort és űrterületeket igénylő szolgáltatások fejlesztése, ezek azok, amik közvetlenül az űrkutatáshoz tartoznak. Hírközlés, adatátvitel, navigáció, meteorológia, földmegfigyelés, űrtávközlés, tehát ezek azok a területek, amiket most elsődlegesen fel tudok sorolni.
De miért kell ebben Magyarországnak részt venni? Arra gondolok, hogy az Európai Unió is rettentő nyögvenyelősen indította el a saját globális helymeghatározó programját. Évek Galileónak hívják.
És most
éveken
nem győznek
keresztül
kapkodni.
Beszélünk róla, és sehol semmi.
Hát dehogy nem, gyakorlatilag az utolsó fázisába lép már a fejlesztése is, és a nagyon fontos adatokat kapunk onnan. De az a helyzet, hogy rendkívül fontos azt látni, hogy a 20. században elindult, és a 21. században begyorsuló űrtevékenység, az azt jelenti nekünk ma, hogy ez a közel 8 milliárd, 7,5 és 8 milliárd közötti embert számláló emberi civilizáció egy olyan életszínvonalon tud élni, ami az űrszektor nélkül nem lenne lehetséges, hogy jól értsük meg, ugye a hírközlés, hiszen most egy rádióstúdióban ülünk, az a fajta globális hírközlés, ami kizárólag a műholdakkal együtt értelmezhető, teszi lehetővé nekünk ma, hogy a kontinensek között a hírforgalom, az adatátvitel, az pillanatok alatt lezajlik. Tehát, ha valahol történik egy komoly esemény, politikai vagy bármilyen egyéb, arról gyakorlatilag a világ perceken belül értesül. Gondoljunk abba bele, hogy az emberi történelembe, ha visszatekintünk, és ugye számtalan olyan történetet tudunk az emberi történelemből felidézni, ahol háborúk dőltek el, országok sorsa dőlt el információ hiány miatt, késlekedő információk miatt, és így tovább. Létrehoztuk ezt az úgynevezett Global Village-et. De hogy ne menjünk messzebb, a navigáció, a műholdas pontos navigációs helymeghatározás teszi lehetővé azt a légi forgalmi sűrűséget, tengeri kereskedelmi hajók sűrűségét, ami nélkülözhetetlen ma a világgazdaság számára, tehát a mobilitásban sem tudjuk kihagyni. Termésbecslés, földmegfigyelés, katasztrófavédelem, árvizek megfigyelése, tüzek megfigyelése, hiszen Ausztrália drámáját itt nézzük szinte élő egyenes adásban. Ez mind-mind a műholdakon keresztül történő adatok átvitelével és mérésekkel történik. Ha kikapcsolnánk ezt, mert a nap ki tudja kapcsolni, hogyha mondjuk az emberek egyszerre nem is akarnák, akkor olyan drámai visszaesésnek lennénk tanulni, ami a világgazdaságot nagyon komolyan érinteni.
De most felsorolt területek azok az Európai Űrügynökségnek azok a kulcs területei, amiben egyébként érdemes részt venni? Földmegfigyelés?
Az egész világnak az, de az Európai Űrügynökségnek kifejezetten. Az Európai Űrügynökség egy kicsit, tehát ő mindenütt jelen van, ugyanúgy, ahogy a többiek, az Egyesült Államok, India, Kína, Oroszország és más feltörekvő hatalmak is. Említhetem itt például Brazíliát, Argentinát, ahol Dél-Afrikát, ahol szintén komoly törekvések vannak arra, hogy az űrtevékenységük színvonalát és méretét, volumenét emeljék. De az Európai Űrügynökség mindenütt jelen van. Az, hogy mikor mennyi hangsúlyt tudnak adni egy-egy területnek, az természetesen függ a döntéshozóktól. Azok a nagy szolgáltatások, amikről beszéltünk, azokat ugyan az Európai Ügynökség fejleszti, kivitelezi, de az Európai Unió a megrendelő, és sokszor a fizető is. Innentől kezdve belép a politika, hogy mire szánunk a költségvetésből, és bizony a most következő költségvetésben rendkívül jelentős növekedést tapasztalunk az űr területek irányába. Miért? Mert azt látjuk, hogy ez a valójában soha le nem állt űrverseny, ez borzasztóan felfokozódott minden tekintetben, és itt amellett sem mehetünk el, hogy ez egy kettős felhasználású terület, ugye dual use, az egyik dolga a tudomány és az alapkutatások és az alkalmazott kutatások végzése a civil polgári élet érdekében, a másik pedig hát katonai.
Ki most az űrura? Ez 30 évvel ezelőtt könnyebben megválaszolható volt, mert azt mondtuk, hogy vagy az oroszok, vagy az amerikaiak. De most ki?
Nagyon-nagyon bonyolult kérdés ez. Végig mehetünk rajta, attól függ, hogy milyen szempontból kérdezzük, hogy ki az űrura. Mert hogy ugye, ahogy minden olyan szektorban, területen, ahol az emberi érdekek érvényesülnek, az érdekérvényesítésnek számtalan módja van, hát ez itt is így van. Például, ha az emberes űrrepüléseket nézzük, akkor Oroszország jelen pillanatban, ma még, egyedül rendelkezik jóformán azzal a kompetenciával, hogy üzemszerűen, szolgáltatásszerűen viszi fel más nemzetek űrhajósait. Kína tud még jelenleg embert felvinni, de hát ugye ő még csak a saját űrhajósait viszi fel. Az Egyesült Államok más szempontból egy nagy hatalom. Ott ők vesztettek úgymond kompetenciát, hogy 2011-ben leállították a Space Shuttle programot, és én azt gondolom, hogy ez nem volt egy kellően megalapozott döntés.
Balesetek voltak súlyosak.
Igen, ez egy ilyen világ, mindenütt az van, hogyha a hajózást abba hagytuk volna, amikor elsüllyed az első gája, vagy az első vitorlás hajó, akkor a gyarmatosítás korában soha nem indultak volna el a felfedezések. Most a világűrben ott tartunk, mint az 1400-as években, amikor a nagy három árbocosok kihajóztak az európai kikötőkből. El lehet azt is dönteni, hogy elindulunk egy nagyon gyötrelmes és hosszú úton, és majd valamit felfedezünk, meg azt is, hogy maradunk otthon, mert az a biztos. Mindig vannak pionírok, és mindig van emberáldozat, de az emberi élet, az emberi tudomány az így haladt előre mindig is.
De most miért kell emberáldozat, amikor azt mondják, hogy olyan robotokat, szerkezeteket tudunk fölküldeni, amelyek nem pusztulnak el. Ha elpusztulnak, elromlanak, akkor legfeljebb lehozzuk és kicseréljük őket. Miért kell ember az űrbe, aki nagyon sérülékeny?
Igen, egyrészt most hála jó Istennek, nem is tudom, lekopogjuk-e itt a fára, lekopogom. De nincs jelen pillanatban emberáldozat vagy emberfenyegetettség, bár ez egy nagyon nagy kockázatú terület természetesen. Beülünk az autónkba, annak is van kockázata. De miért kell ember a világűrbe? Azért, mert ez két egymást kiegészítő és párhuzamosan haladó terület. A robotos automatizált mérések és a műholdak világa megkerülhetetlen és nagyon fontos. És például én azt gondolom, hogy a Marsra egyelőre felesleges is lenne erőlködnünk abban a tekintetben, hogy embert vigyünk, hiszen olyan feladatokat kell ott még megoldanunk, amire még technológiailag nem állunk készen. Például a sugárzásvédelem. Azonban mi történik az űrállomáson? Úgy is megfogalmazhatnám, hogy ez egy luxus játszótér és egy különleges hullámvasút keveréke, vagy valami más. Ez valami más. Ez egy olyan kutatólaboratórium, amiből az egész emberiségnek ez az egy darab van, a nemzetközi űrállomás, ahova az egész élettartama alatt összesen pár száz kutató tud belépni, egy évben olyan néhány 10-12, és olyan kutatásokat és méréseket folytatnak, amit elvileg sem lehetséges sem a Földön, sem másféle automatizált módszerrel. Az űrélettani vizsgálatok mutatják a legjobban, bár nem kizárólag az űrélettanról van szó, de az űrélettani vizsgálatok mutatják a legjobban, hogy milyen elképesztően sokat köszönhetünk annak, hogy súlytalanság, illetve mikrogravitációs környezetben, különleges környezeti feltételek mellett tudjuk tanulmányozni például az emberi test működését.
De elő tudjuk állítani ezt mondjuk egy szabad esésben zuhanó repülőgépen is, igaz, csak rövid időre,
hát
mert
ez
egy idő után föl kell jönni vele.
Nem tudjuk előállítani. Tehát például, amikor most a Roszkozmosszal végig tárgyaljuk, és ennek folyamatában vagyunk most, hogy milyen tudományos tartalmat ajánlunk fel ebbe a küldetésbe, ott az első és legfontosabb szempont, és az összes projekt, amit ajánlottunk, az már ezt a szempontot tartalmazta, és az orosz kollégák ennek kifejezetten örültek, hogy így vittük a csomagot, hogy nem lehet semmilyen módon érdemlegesen kiváltani földi vagy egyéb mérésekkel vagy vizsgálatokkal. Nem lehet ezt azt szimulálni, hogy valaki mondjuk izolált körülmények között valóban súlytalanságban tölt el 6 teljes hónapot. Ugye ezt a drámát is most sokan hallották, hogy vérrög keletkezett az egyik asztronautának a nyaki erében, azt hiszem talán vénás trombózisa kezdődött. Ezek olyan, és végül is meg is gyógyították ott helyben, ezek olyan tapasztalatok, amikből gyógyszerek születnek. Mondok egy másik példát, űrkémia. Olyan kémiai reakciók zajlanak le ezekben a űrállomásra. Most például a magyar Innostúdió által előállított a Thales Nano és az Innostúdió közös előállításában legyártott kémiai laborokban, amik jelenleg is az űrállomás fedélzetén vannak, nemrég vitték fel őket, amely kémiai reakciók itt a Földön nem zajlanak le a felszínen. Ebből várnak olyan új gyógyszereket, hatóanyagokat, amelyek például a rezisztens baktériumok elleni küzdelemben érdemben segíteni fognak.
Miért az oroszokkal még az interkozmoszos jó kapcsolat miatt? Vagy mert egyedül ők tudnak embert vinni?
A második, tehát jelen pillanatban mi nagyon szívesen keresnénk mást, aki felvíz, de nincs ilyen a Földön, de itt előny az, hogy nekünk egyébként végig jó kapcsolatunk volt az oroszokkal, és még azokban a bizonyos nehéz időkben, a 2000-es évek közepén is, azért, mert 2000-ben sikerült egy államközi keretmegállapodást aláírnunk az oroszokkal, ez a kapcsolat, ez végig élő maradt. És itt azért azt tudni kell, hogy ez a szakma, ez bár lehet a Földön mindenféle feszültség, a hidegháborúban is volt Amerika és Oroszország között, vagy akkor Szovjetunió között óriási versenyfutás és hidegháború, de a Szojuz Apollo program sikere mutatta, hogy onnan föntről nagyon kicsi ám ez a bolygó, és egészen máshol vannak a hangsúlyok. És ez most is így van. Tehát például a NASA-nak és a Roszkozmosznak kitűnő kapcsolata van egymással, rá is vannak egymásra utalva, az ESA-nak és a Roszkozmosznak is. Egyébként az ESA is üdvözölte azt, hogy Magyarországnak van ez a jó kapcsolati rendszere, hiszen ez számukra is előnyös. És hogyha visszatérünk még az ESA működéséhez, ugye ott elmondtam, hogy megnyitottunk az opcionális programokból most miniszter úr bejelentése után Szevijában jóformán mindent Magyarország számára. Ez azt jelenti, hogy a Human Flights, tehát az emberes repülés opcionális programot is. És ez azt jelenti, hogy az Európai Ürügynökség is be tud kapcsolódni abba, ha a magyaroknak sikerül egy ilyen programot elindítani.
Hol tartunk az eszközkészítésben? Mert hogy abból állítólag mi jók vagyunk, mert hogy nem adtuk föl, amikor nem volt rá pénz, akkor se.
Igen. Hát ennek, eleve már ugye az eszközkészítésben miért tartottunk előrébb, mint sokan mások? Azért, mert a kokomlistás idők, ha ez a talán az idősebb hallgatóknak jelent még valamit ez a szó, ugye hát embargó volt az egész Varsói Szerződés és KGST piacra.
Ki kellett találni magunknak.
És erről van szó. Tehát nekünk nem lehetett hozzáférnünk a nyugati alaplapokhoz, chipsetekhez, semmihez. Azok nekünk nem álltak rendelkezésre. És érdemben az egész elektronikát és mindent nekünk kellett kitalálni, amit szerettünk volna, és ki is találtuk. Ez azért egy nagyon komoly örökség. Itt nagyon fontos arra hangsúlyt tenni, ne legyünk azért hurrá optimisták, hogy azért az a generáció kiesés, amit ez az elvesztegetett néhány évtized Magyarországnak jelentett, az egyfajta generációs gépet okozott most, és az oktatásban, az utánpótlás képzésben most nagyon sietnünk kell, hogy ne fogalmazzak durván, muszáj azért valahogy mégis körülírni, nem várhatjuk meg azt, hogy mindazok, akik ezt az egész szakmát olyan hősies és nagyszerűen világszínvonalon művelték, ne tudják átadni a tudásukat a fiataloknak.
Mi az a teljesítmény, amiben a magyarok mi jobbak vagyunk, mint más? Amiért nem érdemes más teljesítményét pénzért megvenni és azt vinni?
Igen, itt is az a szerencséje ennek a területnek, hogy így fogalmazzak, hogy ellentétben számos földi, ipari vagy ipari, gazdasági ágazattal, hogy itt nagyon sok tudás és innováció, nagyon sok trükk kell. Tehát olyasmi ez egy kicsit inkább, mint egy olimpia, hogy nem csak az számít elsősorban, hogy ki milyen nagy és gazdag országnak a színeiben versenyez, hanem ott akkor valami plusz emberi teljesítmény. És ez itt halmozottan igaz, mert olyan kihívásokkal nézünk szembe, amit ha innovatív ötletekkel gyorsan áthidalunk, akkor az nagyon sokat tud jelenteni a versenyben. Hogy mondjak rögtön egy példát, és akkor aktualizálhatjuk is ezt. Ugye a SMOG P és ATL műholdakról hallott, gondolom, a hallgatóság egy része. Ezeket decemberben egy Rocket Lab által elindított rakétával vitték fel földkörüli alacsony pályára. Két magyar fejlesztésű Pocket Cube, tehát Pico műhold, nagyon picik, az egyik 5x5x5, a másik 5x5x10 cm-es. És az a helyzet, hogy ennek a két műhold hibátlanul működnek, értelmes spektrális mérési adatok csomagjainak ezreit küldték már le eddig a Földre, amik elektromágneses smogot mérnek a magnetoszférában, a magas légkörben. Ez azt jelenti, hogy azt nézik, hogy a földfelszíni televíziós rádió műsorszórás sugárzásnak van-e valamilyen oda kiszóródó jele, hiszen az ott felesleges zaj és veszteség. Ez egy nagyon értékes új tudományos mérés. Miért érdekes ez? Mert az Európai Ürügynökség olyan szkeptikus volt az egész technológiát illetően, hogy nem támogatta. Azt mondta, hogy ez elvileg is lehetetlen, hogy sikerüljön ilyen kicsi méretű eszközzel értelmes tudományos adatokat szolgáltatni. Gondoljunk bele, itt kommunikációnak kell lennie a fedélzeten, hőszabályozásnak, tápellátásnak, a méréseket le kell folytatni, azokat az adatokat a földre le kell sugározni, egy borzasztóan komplex feladat, egy 5x5x5 cm-es kis eszközben. És az a helyzet, hogy a magyarok ezért nem kaptak az Európai Ürügynökségtől támogatást erre a programra, majd pedig a saját zsebből, egyébként a Külgazdaság és Külügyminisztérium is támogatta a programot, és magánbefektetők is elindították mégiscsak ezt a két holdat. És még négy másik ugyanilyen méretűt, másik négy országnak a fejlesztését. A hat műholdból egyedül a két magyar adott értelmes adatokat is szólalt meg, és mér a mai napig. Azaz az egész világ számára technikai demonstrációban tudtuk demonstrálni. Mi? Ez a kis Magyarország, hogy ez működik. Miért fontos ez? Mert a hasznos teher az aranyárban méretik odafönt. Tehát nem mindig az a jó, hogyha valami jó, nagy és több tonnás, olyat is lehet építeni persze, hanem amikor valamit ilyen pici méretben meg lehet csinálni, akkor az a legnyereségesebb.
Miért van az, hogy az űrkutatásnak nem nagyobb a hírverése? Az elmúlt 30 évben nem sokat hallottunk, Magyarországon legalábbis nem, igen, de látjuk a kanadai űrhajóst, aki súlytalanságban gitározik, az olasz űrhajós nőt, aki megmutatja, hogy kell hajat mosni, mester ilyen használják. Azt, hogy ők ott vannak.
És egyébként a Roszkozmosz kérte is, hogyha elindul a közös programunk, ugye ez egy hosszú távú űrrepülés lesz, akkor ezt mindenképp használjuk ki az oktatás a fiatalok számára, a közvélemény számára, nyissuk meg, mert ilyenkor mindig még fokozódik az érdeklődés a terület iránt. Ez egy nagyon nagy hiátusunk. Itt nem akarom a saját szakmámat sem felmenteni, talán nekünk is többet kellett volna beszélnünk ezekről a dolgokról, de azért hozzá kell tennem, amikor az ember az életéért küzd, és azért, hogy megmaradjon a tudományterület, amit művel, akkor nem biztos, hogy azzal még van ideje foglalkozni, hogy mindezt eléggé elmondja a közvéleménynek. Azonban a közvélemény igénye is teljesen jogos.
De nagyon vékony égen járnak ezzel, mert a közvélemény, akinek a zsebére végül is megy, nagyon, akkor azt fogja kérdezni, mit szórakoznak.
Ezt is kérdezték.
500 kilométer magasan az én pénzemből. Hát ezt én is szeretném kérdezték. Ezt csinálni.
Ezt is kérdezték, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért nagyon sokat haladtunk előre az elmúlt másfél évben. Hála a Jóistennek, és itt köszönöm is a magyar média minden olyan felületének, akik érdemben teret adtak annak, hogy beszélni tudjunk erről a területről. Nagyon sokat javult ez az állapot, és ma már a közvélemény sokkal jobban tisztában van azzal, és tudatosult benne az, hogy ez igazából a 21. századot meghatározó terület a világgazdaságban is, biztonságpolitikában is megkerülhetetlen ez a terület. De nem csak mi küzdünk ezzel, kevesebb mértékben ugyan, de az Európai Unióban is. Viankovszka biztos asszony, akihez ez a terület tartozott az előző ciklusban, sokszor panaszkodott arról, hogy a döntéshozókat meggyőzni, a közvéleményt meggyőzni mindig nagyon nehéz. Egy ilyen kicsit úgy tűnik, hogy elvont területtel kapcsolatban, miközben, és ez az érdekes, a mindennapjainkban, az eszközeinkben, az okostelefonunkban, a navigációnkban, az autóban használjuk. Tehát sokan úgy használják ezeket a dolgokat, nézik a műholdképeket, hogy ég a brazil erdő, vagy az ausztrál bozótos, és nem tudatosult bennük, hogy ezt nem tehetnék meg, ha nem lennének fönt ezek az eszközök.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos az Aréna vendége.